Verklis szó. Kressz úr, a vegyészmérnök lejött az emeletről, és benyitott az irodába. A gyár zúgott és rengett, ütemes tompa lüktetések borzongtak végig a falakon. Ma reggel kezdték el a szivattyúzást, az olaj készen feküdt a tartályokban, és az összes gépek üzemben állottak. Magamnak kell lemennem, mondta Kressz úr. Direkte lehetetlenség, hogy ez az ember megint kijöjjön a szobájából, hiszen összeesik a lépcsőn. Nem szabad megengedni, direkte lelkiismeretlenség. Hát csak ugyan beteg az öreg? Kérdezte Toma úr, a főkönyvelő. Kressz felé fordult, és részvéttel csóválta a fejét. Csak menjen föl és nézze meg, mondta a mérnök. Én egyáltalában nem értem, miért nem megy ez az ember tanárhoz. Gondolkodva állott. Valamit csinálni kell, tette hozzá. Hát annyira? De hiszen még tegnap előtt bejött és dolgozott. Igen, és húzta maga után a lábát, mint egy részeg. Beáll a tartályok közé, a fejét két kezébe szorítja és erőlködik. Pedig a gyerek is látja, hogy láza van. Persze, maguk ezt nem látják. A szemrehányásra senki sem felelt, kényelmetlenül meglepve voltak az emberek. Az öregnek, Schuller igazgatónak a betegsége, vagyis ennek a betegségnek komolyabb fordulata váratlanul jött. Mindössze 38 éves ember volt, alacsony, csapzott bajuszú, nagyon kedves úr. 10 évig, mint üzemvezető dolgozott a vállalat berlini telepénél, most másfél éve igazgatónak nevezték ki ehhez az újonnan berendezett üzemhez. Schuller igazgató nagy ambícióval látott a munkához, a kinevezés, mely meglepte őt, a felelősségnek eddig ismeretlen intenzív érzését váltotta ki belőle. Meg volt hatva, és meg akarta mutatni, hogy nem érdemtelen a bizalomra. Azok közé az emberek közé tartozott, akik új milliőbe kerülve újonnan képesek meglátni önmagukat is. Egész egyéniségével belefeküdt a munkába, emberekkel látta el magát, dolgozott, fáradt, és 3 hónap múlva megindította az üzemet. A társaság bizalmi férfiai, csupaszképű, széles angol urak, akik minden hónapban megjelentek, leereszkedőleg mosolyogtak Schuller igazgatóra, jelezve, hogy a társaság vár, a társaság figyel, a társaság nézi őt. A 4. hónapban valami baj volt a tartályokkal, rozsdásak voltak belül, vagy mi. A bizalmi férfiak arcán udvarias, de nagyon savanyú vonás jelent meg. Schuller igazgató ezentúl személyesen jelent meg a tartályoknál, és a tisztításnál is reggel 6 órakor. Csak hamar ebbe is beleírta magát, mire ebéden jött, korommal és piszokkal voltak tele arca és kezei, amit alig mosott le. Lenyelt az ebét, és rohant vissza a szivattyúhoz. Fáradt kis alakja egyre jött-ment, az irodában is ott volt, a műhelyben is ott volt, mindenütt ott volt egyszerre. Azt hitte legjobb, ha mindent maga néz meg. Csak maradjon, Kressz úr, majd megnézem, mondta és rohant le. Este a vendéglőbe lassanként megnyugodott. Alkalmazottai nagyon szerették őt, ösztönszerűen, mert nobilis lelkű ember volt. Néha beszéltek a világról, a városról, és az igazgató elmerengett. Ja, a munka, sóhajtott és legyintett. De bajok jöttek. Az első öntés nem sikerült. Március elején mindent vissza kellett szivatni a tartályokba. Bármilyen buzgón dolgozott is az igazgató, nem volt még meg az a gyakorlata, amivel mindent előre láthatott volna. A bizalmi férfiak igazgatói ülést tartottak, melyen Mr. Webster igen ünnepélyes szavakban ecsetelte a társaság kívánalmait. Schuller igazgató elpirult, mint egy lány. Azon túl aztán a vendéglőben is alig lehetett látni, most már a szivattyúzást is maga vezette. Április elején meghűlt, és egy hétig feküdt. Akkor kellett jönni Mr. Websternek, egy hétnél nem bírta tovább, egy pénteki napon megint csak kimászott az ágyból, és levánszorgott a műhelybe. De hiszen beteg még igazgató úr, mondta Kressz úr a vegyész. Schuller igazgató lehőlt, hogy megnézze az egyik cső belsejét, de lábai reszkedtek. Csak kábult vagyok. Nem baj, ha az angolok elmentek, megint lefekszem majd pár napra. Az orvos összegyűlt izzadmányokról beszélt és idegkimerülésről. Hülyeség, mondotta az igazgató az irodában, s legyintett a kezében. A fejem van meghűlve, majd kigőzölöm. You look ill, vette észre kegyesen Mr. Webster. Ha akarja, szabadságoljuk pár hétre. Nem, majd aztán, sietett mondani Schuller igazgató. Ez a mostani párolást még meg akarom nézni, különben mulékony. Magában meg volt hatva a figyelemtől. Az új szállítmányt még maga vette át, be is szívatta a tartályokba. A párolást megkezdték, augusztusra készen volt az összes termény. Változatlanul, lázasan folyt a munka tovább. Szeptember elején, éppen mikor a szivattyúzáshoz kezdtek, egy reggel az igazgató elájult a műhelyben. De kisült, hogy nincs nagyobb baj, másnap újra megjelent. Az irodában, mialatt a kisasszonynak diktált, nyögött egy kicsit, és a fejét fogta hátul. Nagyon kíváncsi volt a terményekre. Két nappal később aztán fönt maradt, onnan izengetett, hogy az új csöveket hová helyezzék, meg hogy mit írjanak a társaságnak. 2. Ezen a reggelen felkelt és felöltözködött. Mialatt lassan húzta nadrágját, homályosan emlékezett, hogy csütörtök volt, mikor lefeküdt. Igen, az új csövek, gondolta, meg kell nézni a csöveket. Mikor a nyakkendőjét meg akarta kötni, észrevette, hogy kezei valóságos táncot járnak. Tulajdonképpen csak erre tért egészen magához, eszébe jutott, hogy a két utóbbi nap folyamán alig volt eszméleténél. A takarítóné meg az orvos jött be hozzá egy párszor, ennyit érzett zavarosan. Hülye, gondolta gépiesen az orvosra. Így ült az ágyán. Már nem fáj a fejem, mondotta magában, csak kábult vagyok ettől a buta fekvéstől. Most úgy tetszett, megint elaludt, mert maga sem tudta már, hogyan, egyszer csak Kressz úr ott állt előtte, és mintha már beszélt volna az előbb is. Aha, a csövek, gondolt az igazgató, és nagyon figyelni kezdett. Én azt hiszem, legjobb lesz, ha így, ahogy van, bemegy Pestre, igazgató úr. A 9-es gyors 1 óra múlva megy, Toma úr majd elkíséri, mégis az a legjobb. Az igazgató nem értette mindjárt, azt hitte, az öntésről van szó. Pesten kocsiba ül, elmegy a tanárhoz, majd jó melegen felöltözködik, a kocsiba le is fekhet. A tanárhoz? Kérdezte az igazgató elgondolkodva. Igen, feltétlenül, majd Toma úr elkíséri. A doktor úr is mondta, mikor tegnap elment. Felállt és kifelé tartott. Mi van a csövekkel? Szólt utána az igazgató. Rendben lesz minden, igazgató úr, csak most gondoljon saját magára. Az igazgató egyedül maradt, és magára vette a kabátját. Mikor Toma úr belépett, felpróbált állni. Hát igazán gondolja Toma úr, hogy bemenjek? Kérdezte. Bizony, igazgató úr, jó lesz, mondta főkönyvelő, és köhögött, hogy elrejtse zavarát, melyet az igazgató nagy sápadtsága okozott. Na nézze, alig tudok felállni, tréfálódzott az igazgató. Hát igazán, Toma úr! Borzasztóan nem tetszett neki ez a dolog a tanárral, de érezte azt is, hogy nem lehet okoskodni. Zúgott a feje, káprázott előtte a világ. Ezúttal nyugtalanság fogta el. De el tudja intézni Kressz az angolokkal? Aztán hirtelen elfelejtett ezt is, és megint leült az ágyra. Most megint jöttek a mellébe azok a különös félős érzések, mint a valami felfúvódnék a tüdejében, vagy mint a karika szorongatná a mellét. Nyírkos hidegség borzongatta. Igen, ő nagyon-nagyon beteg, elmegy a tanárhoz, ez a legjobb. Lent a lépcsőnél álltak egy páron, homályosan emlékezett később, hogy azokkal kezet fogott, de akkor nagyon rosszul lehetett. Veresnek mondott is valamit, Kressz egy plédet adott neki. A gyár zúgott és rengett, puffogott és zakatolt. Amint az állomás felé mentek, megint eszébe jutottak a csövek. Olyan különös volt, hogy nem érezte a lábait, mint a bársonyon járna. Toma úr vitte a plédet. Az állomáson leült, és egyszerre olyan jól érezte magát, elmúlt a szorongó nyugtalanság. Úgy érezte, most szabad pihennie. Az a Kressz ügyes ember mindent szépen meg fog csinálni, gondolta, és egyszerre lebukott a feje, és elaludt. Arra ébredt, hogy fuldoklik. Jobb oldalán a torkából föl a fejéig, mint a hosszú hólyagok nyúltak volna. Vasúti kocsi lépcsén át Toma úr lögdeste fölfelé. Bevászorgott a kupéba, belevetette magát egy sarokba, és borzongott, hosszan elengedve magát. Köszönöm jól, felelte néhány perc múlva Toma úrnak, aki nem is kérdezte. Megint elaludt, mint a fejbe ütötték volna. Akkor napsugaras mezőket látott, egy hosszú, nyugodalmas folyót, mely lüktetve szabályos morajokkal ömlött, terjengett. Ennek a folyónak a partján állott az ő sárgára meszelt házuk, a nyaraló, amely előtt az apja szokott üldögélni. A parton sok kavics volt és tutajdeszkák, rögös fűcsomók. A deszkák között folyton szaladgáltak a csibék, ezek a mulatságos, kétségbe esetten csipogó, nyugtalan kis pehelycsomócskák, mint a szél hajtotta volna őket. Este hamus szürke volt minden, végtelenül nyugodt. Ő ott ült, kint a tutaj végén, belebámult a csillagokba. Titokzatosan vibráltak, hunyorogtak a siket, tompa messzeségben, és zizegett, zúgott, monoton, kábító zizegéssel az éjszaka. Akkor ő azt hitte, hogy ennek a búgó némaságnak valami lappangó, félelmetesen nagyszerű jelentősége van, mert ő meg fog érteni valamit valamikor. És akkor ezek a nagyszerű, titokzatos, végtelen jövőre gondolt, az izegő csillagok monoton búgása közepette. A vonat sikítva, prüsszülve futott rá a váltóra, a pályaudvar zűrzavarában, azán egyszerre csak megállt. Poros, füstgomolyokba törő napsugár terpeszkedett a sinekre, melyeken őrült kavarodásban tolongtak az utasok, málhaszállítók. Schuller igazgató hozzá ütötte fejét a támlához, de rögtön magához tért. Gyönge volt, de nyugodt. Egyszerre fölegyenesedett, mintha elhatározta volna magát valamire, szó nélkül a lépcső felé tartott, hogy leszálljon. Mikor leült, nyugodtan visszafordult, és Toma úrnak, aki csodálkozva követte, egészen biztos, természetes hangon odaszólt. Köszönöm, Toma úr, nincsen szükségem tovább itt önre. Most elmegyek a tanárhoz. Ön menjen vissza, és mondja meg, hogy minden rendben van. És mielőtt a bámuló Toma úr magához tért volna, érthetetlen módon eltűnt az emberek között. Toma úr leszállt, gondolkodni próbált, és nagyon szerette volna tudni, hogy most mit csináljon. Roppant kellemetlenül érezte magát, mert sejtette, hogy a dolog valahogyan nincsen rendben. 10 órakor mégis jegyet váltott, beugrott a kocsiba, és idegesen vonogatta a vállait. 3. Hogy 11 óráig hol járt és mit művelt, sohasem lehetett megtudni. 11 órakor azonban megszólalt a telefon, és Boros, a gyakornok, csodálkozva ösmerte fel az igazgató hangját. Voltam a tanárnál, beszéli Schuller igazgató Pestről, de csak 12-kor lesz otthon, lehet, hogy 4-re hazajövök. Igenis, majd szólok. Ha az angolok megjönnek, mondják meg nekik, különben lehet, hogy hazajövök. Igenis, majd idehívom Kressz urat. Nem, ne zavarja. Ez volt az utolsó szó. A telefon lecsöngetett. Schuller igazgató érthetetlen módon letette a kagylót. Annyi bizonyos, hogy 12 órakor csak ugyan felment a tanárhoz. Szeliden és okosan beszélt, csak nagyon halkan. A tanár csodálkozott, amint egymás után elmondta magáról a szimptómákat. Mikor megvizsgálta, elhűlt. Azonnal vétesse fel magát a Berend klinikáján, mondta aztán. Üljön kocsiba, majd én írok egy pár sort. Mikor elment az asszisztens előtt, rámerett és szemével jelezte. Borzasztó. Schuller igazgató lassan lement a lépcsőn, egyedül kilépett a hideg októberi levegőbe. Felhajtotta a galériát, és megindult a Fiáker állomás felé. Nem volt magánál. Képek és szavak rohantak keresztül az agyvelején, gomolyogva, mint a súlyos kóvájgó felhők volnának. Kemény, olmos tömegeket érzett, melyek lihegve küszködtek egymással, összeszorultak, jajongva zúgtak át a fején. Egy szó után kapkodott, mely a torkát folytogatta. Olyan érzése volt, mint a löknék előre utcákon keresztül. Egyszerre megfordult, és tűnődve nézett vissza. Sárga házak voltak, jobbról és balról, lent valami piac, talán a Garai tér. A köd elborított mindent, belefeküdt az utcába, és lomhán hömpölygött előre. Ez az, mondotta egyszerre a halálra vált ember, és halványan, gyermekesen elmosolyodott. Ez az. Ez a Hernád utca volt, régi házak és egy hosszú kerítés. Egy kapuajban, túl a járdán, zöldséges állványok, ezeket rögtön felismerte. Egészen világosan és pontosan előtte volt minden. A legapróbb részleteket is tudta, és mindig nyugodtabbnak és könnyebbnek érezte magát. Egyszerre felnézett, és meglátta a táblát. Cirner Ede, vegyes kereskedés. Most jön a telek, mondotta, a sarkon túl, s halkan, megkönnyebbülten, valami furcsa és vékony hangon nevetett. Egy ember, amint elment mellette, megütődve fordult vissza, és utána nézett. Most már tudta, hogy mindjárt rendben lesz. Felmegy a hátsó lépcsőn, a gangon oldalt fordul, és felágaskodva erősen lehúzza magához a kilincset. Annyika a kis szobában, az ablaknál ül, feszes hímződobozon dolgozik, felugrik majd, és ilyetten fut elébe, de ő gyorsan beszélni kezd. De hát ne félj, Anyika, eltévedtem, de most már itthon vagyok. Egy nagy szürke házban voltam, ami folyton puffogott és zakatolt, és nagy, sima arcú emberek hajszoltak, és folyton hajszoltak, és én halára fáradtam. Anyika némán hajlik fölébe, keskeny, mamás szája olyan furcsán, ismerősen görbül, mintha nevetni vagy sírni akarna. Aztán kigyúl a zöldernyős lámpafény, a sublót fekete, lomhat tömege ráárnyékolódik a falra, és egyre ketyeg az óra. Mindjárt ott lesz, és most az egyik udvarból ismerős, sajátságos hangok rikoltoznak elő. Megállott és figyelni kezdett. A szűk és poros kapuajból kerekes verkri állott, és toprongyos, álmos ember nyekergette. Trattatata, trattatta, tramtatatta, tramtatta. A zsongató, rikító hang csodálatos harmóniában gomolygott elő. Megint elmosolyodott, kíváncsian nézte az embert odabent és irigyelte. Csak egyszer adná a kezembe a forgatót, mindig ez volt a vágya. Ő tudná forgatni, szép, ütemesen, egyenletesen kell forgatni. A verklis egyszerre, a nóta közepén elhallgatott, és kitolta a verklit. Nagyot zökkent a járda szélén, és nyikorogva indult meg a következő utca felé. Mikor megfordult, meglátta a városi bundás, felhajtott galléros urat, amint megy utána. Ment utána, ódalogva, hogy észre ne vegye. Nem tudott ellenállni a vágynak, borzasztóan szerette volna tolni a kocsit és forgatni a kapuk alatt. Véghetetlenül csodálatosan érezte magát. Mi volt ez? Közeledtek ahhoz a házhoz, az a ház világított messzire a homályban. Ő véghetetlenül fáradt volt már. Álmosan és meggyötörten húzta maga után a lábát, s érezte, hogy össze kell esnie. A verkli újra zökkent, és most befordult abba a házba. Utána lódult, s hosszú-hosszú sóhaj szakadt ki a tüdejéből. A szűk, ismerős kapuajból egyszerre kitárult előtte a kert, ez volt a kert, hátul a méla poroszöld eperfával, a sárga kicsi falakat emeletnyi-emeletnyi futóba vonta be, de milyen kicsi volt minden. Szemben a kapuval ott fityegett a korcsma cégére. Ám a kapu olyan szűk és sötét volt. Tudta, hogy jobbra kell fordulnia. A második emeleten bemegy, és végighalad a gangon. Megfogta a lépcső karfáját, és ekkor halkan, zökkenés nélkül lesiklott mellette a földre. Végig terült, aztán megint összehúzta magát, és úgy maradt. Ó, igen, véghetetlenül fáradt volt. Nehéz nyomást érzett és egyenletes lüktetést. A nagy, sima arcú emberek meghajszolták. De azért még fölmegy, gondolta, inkább nem szól Anyikának. Végigfekszik a kis szoba díványán, és kinyújtja, nagyon erősen kinyújtja minden tagját, és elpihen. És ha Anyika kérdi, nagyon halkan felel neki a félhomályú szobában, hogy meghajszolták a nagy, sima arcú emberek. Végig hajszolták, halára kergették, és most pihenni akar, pihenni végtelenül és szakadatlanul. És akkor szólalt meg odakint a verkli. Odafordult, és kint a kertből látott egy darab eget, melyen az alkonyi tompaság közepette halvány és bátortalan csillag kezdett el éppen vibrálni. És most a verkli távoli zengésére eszébe jutott a léghajó. Az ő léghajója, amit ő készíteni akart, hogy ő repüljön vele, és eszébe jutott, hogy nagy, s különálló emberré akart lenni. És hogy minden oly egyszerű, nagyszerű, titokzatos és véghetetlen ebben a nagyszerű, titokzatos és véghetetlen csodás, rejtelmekből ezerszínű, óriás életben. mely fölötte, körülötte gomolyg a Verkli régi-régi távoli zengésében. Nincsen vége és nincs eleje többé semminek. Ő megtalálta magát, s felébredt a kínzó, gyötrelmes álomból, melyben lenyűgözve bután gonosz óriások üldözték, s szürke, vigasztalan álomtéreken át. Nagyot akart lélegezni. Azután figyelni kezdett. Mélyen, mélyen a tüdejéből rezegve jöttek, tolongtak a furcsa horkolások. Egyenletesekké és ütemesekké lettek, és mindig erősebbé váltak. Mulattatta, hogy ő így hörög. Próbálta erővel csinálni, de nem ment. Anyika, mondotta nyafogva, horkolok. Nevetni próbált, az arca görcsösen széthúzódott, inyét felhúzta, elcsöndesedett és meghalt.